Folytatjuk az apostolok cselekedetéről írott könyvnek az olvasását, követve, hogy hogyan született meg, hogyan formálta meg Isten lelke az első keresztény Jézus követő közösséget, hogyan vezeti a Szentlélek ezt a gyülekezetet, ezt a közösséget a misszióban, ahogy az evangélium eljut a föld végső határáig. Pál apostolnak a missziói útját kezdtük el az elmúlt vasárnap, és ennek a részeként olvasom a következő részt, miután az antiókiai gyülekezet kiküldte őt munkatársaival együtt. Az apostolok cselekedeti írott könyv 13. fejezetében a 13. verstől a fejezet végéig olvasom. Azután Pál és kísérői elhajóztak Páfoszból, és eljutottak a pamfíliai Pergébe. János azonban elvált tőlük, és visszatért Jeruzsálembe. Ők pedig továbbmentek Pergéből, és megérkeztek a pizidiai Antiókiába. Itt szombaton elmentek a zsinagógába, és leültek. A törvény és a proféták felolvasása után a zsinagóga előjárói odaküldtek hozzájuk, és azt üzenték nekik. Testvéreink, férfiak, ha van valami buzdító szavatok a néphez, szóljatok. Pál felállt, intett a kezével, és ezt mondta. Izraelita férfiak és ti istenfélők, halljátok! Ennek a népnek, Izraelnek Istene kiválasztotta atyáinkat, és naggyá tette a népet, amikor jövevények voltak Egyiptom földjén, és hatalmas karjával kivezette őket onnan. Aztán közel 40 esztendeig hordozta őket a pusztában. És miután eltörölt 7 népet Kánaán földjén, örökségül adta nekik azoknak a földjét. Mindez mintegy 450 évig tartott. Aztán bírákat adott nekik egészen Sámuel prófétáig. Ekkor királyt kértek maguknak, Isten pedig Sault, kisfiát, a Benyámin törzséből való férfit adta nekik 40 esztendőre. Amikor őt elvetette, Dávidot emelte királyukká, akiről bizonyságot is tett, és ezt mondta, megtaláltam Dávidot, Isai fiát, a szívem szerint való férfit, aki teljesíti minden akaratomat. Az ő utódai közül tette Isten Izrael üdvözítőjévé Jézust, ígéret szerint, miután János előre meghirdette, még az ő eljövetele előtt, Izrael egész népének, hogy térjenek meg és keresztelkedjenek meg. Küldetése végén János így szólt. Én nem az vagyok, akinek ti gondoltok engem, hanem íme utánam jön az, akinek a saruját sem vagyok méltó leoldani. Testvéreim, férfiak, Ábrahám nemzetségének fiai és a hozzátok csatlakozott istenfélők, nekünk küldetett el ennek az üdvösségnek az igéje. De Jeruzsálem lakói és vezetői nem ismerték fel őt, és így betöltötték a proféták szavait, amelyeket minden szombaton felolvasnak, azáltal, hogy elítélték őt, bár semmiféle halálos bűnt nem találtak benne, mégis azt követelték Pilátustól, hogy ölesse meg. Amikor véghez vitték mindazt, ami megvan írva róla, Jézusról, levették a fáról és sírba tették. De Isten feltámasztotta őt a halálból, és ő több napon át megjelent azoknak, akik együtt mentek fel vele Galileából Jeruzsálembe, és akik most az ő tanúi a nép előtt. Mi is hirdetjük nektek, hogy azt az ígéretet, amelyet az atyáknak tett Isten, beteljesítette nekünk az ő gyermekeiknek, amikor feltámasztotta Jézust. Ahogyan megvan írva a második Zsoltárban is, fiam vagy te, ma nemzettelek téged. Azt pedig, hogy feltámasztotta őt a halálból, és többé nem fog visszatérni az elmúlásba, így mondta meg, nektek váltom be a Dávidnak tett biztos szent ígéreteket. Ezért más helyen is így szól, nem engeded, hogy a te szented elmúlást lássom. Mert Dávid, miután a maga nemzedékében szolgált Isten akarata szerint, meghalt, és eltemették atyái mellé, tehát elmúlást látott. Akit azonban Isten feltámasztott, az nem látott elmúlást. Vegyétek tehát tudomásul, testvéreim, férfiak, hogy általa hirdetjük nektek a bűnök bocsánatát, és mindabból, amiből Mózes törvénye által nem igazulhattok meg, ő általa mindenki megigazul, aki hisz. Vigyázzatok tehát, hogy be ne következzék az, amit megmondott az Úr a proféták által. Lássátok meg, ti gúnyolódók, ámuljatok és semmisüljetek meg, mert olyasmit viszek véghez napjaitokban, amelyet el sem hinnétek, ha valaki elbeszélné nektek. Amikor pedig mentek kifelé, kérték őket, hogy a következő szombaton is beszéljenek nekik ezekről a dolgokról. Miután szétoszlott a gyülekezet, sokan követték a zsidók és az istenfélő prozeliták közül Pált és Barnabást, akik szóltak hozzájuk és biztatták őket, hogy maradjanak meg Isten kegyelmében. A következő szombaton szinte az egész város összegyűlt, hogy hallgassa az Úr igéjét. Amikor meglátták a zsidók a sokaságot, elteltek irítséggel és káromolva ellene mondtak Pál beszédének. Ekkor Pál és Barnabás bátran ezt mondta. Először nektek kellett hirdetnünk az Isten igéjét, mivel azonban ti elutasítjátok és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk. Mert így parancsolta meg nekünk az Úr, pogányok világosságává tesztlek, hogy üdvösségük légy a föld végső határáig. Ennek hallatára örvendeztek a pogányok és magasztalták az Úr igéjét, és akik az örök életre választottak, mindnyájan hívőkké lettek. Az Úr igéje pedig elterjedt az egész tartományban. De a zsidók felingerelték ellenük a tekintélyes istenfélő asszonyokat és a város előkelőit, üldözést szítottak Pál és Barnabás ellen, és kiűzték őket a határukból. Ők pedig lerázták lábuk porát ellenük, és elmentek Ikóniumba. A tanítványok azonban megteltek örömmel és Szentlélekkel. Akárhogy is vagyunk ma reggel itt, akár régebbi gyülekezeti tagként, akár vendégként, akár érdeklődőként, aki az elmúlt időben kezdett jönni közénk, majdnem biztos vagyok abban, hogy mindannyiunknak van tapasztalata arról, hogy valaki beszélt nekünk Jézusról vagy Istenről. Valaki valamilyen módon mondott nekünk valamit Jézusról, Istenről, az evangéliumról, különben nehéz elképzelni, hogy akár még küzdve, kerestve, gondolkodva, magamat kívülérezve, akár belülérezve magamat az Isten és az ő népével való kapcsolatban, de így vagy úgy itt lennék. És talán jó egy kicsit feleleveníteni magunkban, hogy kik voltak ezek, milyen módon történt ez. Nyilván egy olyan embernek az életében, aki felnőtt, mondjuk egy református keresztény családba, ezek a szülei, lehet, hogy gyülekezetéből, lelkipásztorok, hitoktatók, tehát hogy így érte el őket szép lassan az evangélium. Nyilván számosan vannak közöttünk, akik nem így növekedtek fel, nem egy keresztény háttérből érkeztek, de egy barátjuk, egy kollégájuk, egy családtagjuk beszélt nekük Jézusról, meghívta őket, és ebből kialakult egy folyamat, aminek a során ők egy ponton eljutottak oda, hogy felragyogott a világosság a szívünkben, és most már teljesen Istenhez tartozunk Krisztusban. És nyilván az, akinek kérdései vannak, az is megélte ezt. Sőt, olyan is lehet bennünk, aki lehet, hogy valamiért itt van, de tudja, hogy beszéltek neki Jézusról, de az nagyon nem kellemes emlék. Inkább erőszakos volt, vagy egy kicsit ítélkező volt, vagy értetlen volt, tehát lehet ezzel kapcsolatban valakinek negatív élménye is. De valamilyen módon, azt hiszem, akárki, aki most itt van, találkozott azzal, hogy beszéltek neki Jézusról. Ebben a bibliai szakaszban azt látjuk, hogy Pál apostol hogyan beszél másoknak Jézusról. Amikor nekünk beszéltek Jézusról bárki, akkor az valósult meg, amiről a lekcióban olvastunk, és aminek Pál itt örvendez, hogy az Isten népén keresztül eljut a még nem hívőkhez az evangélium világossága, hogy idézi itt Pál Ézsaiás prófétát, hogy a pogányok világosságát teszlek. Hogy az Isten népének, a missziói gyülekezetnek, amit keresünk, amiben mi magunk is vagyunk, a küldetése, hogy eljusson másokhoz. Istennek az örömhíre, a jó hír. Úgyhogy ezt megnéztük az előző oldalról, most az egész igényesben arról szeretnék beszélni, hogy ha mi ebbe szeretnénk belépni, nem csak azt megélni, hogy hogyan beszéltek nekünk, hanem mi, mint missziói gyülekezet szeretnénk belépni abba, hogy világosságá legyünk másoknak, akkor ezt hogyan tehetjük? Ez a szakasz azt mutatja meg, hogy Pál apostol és a munkatársai hogyan hirdették az evangéliumot Pizídiai Antiókiában, ez egy másik Antiókia, mint ahonnan kiküldték őket, csak hogy nehezebb legyen követni. Hogyan hirdették az evangéliumot, és arra hív bennünket, hogy azt lássuk meg, hogy mi magunk hogyan beszélhetünk másoknak Jézusról megfelelő módon. 4 pontban szeretném ezt összefoglalni. Az első, hogy milyen történetet teljesít be az evangélium, hol szólal meg, amikor elkezdünk másoknak Jézusról beszélni. A második, mi az evangélium szíve? Mi az, ami kihagyhatatlan, elhagyhatatlan, amit nem lehet kihagyni akkor, hogyha valóban azt szeretnénk, hogy valóban az örömhírről beszéljünk másoknak. A harmadik, hogy miért és milyen lelkülettel adjuk át az evangéliumot. És a negyedik a ráadás, hogy készen állunk-e a következményekre, ami ebből fakad. Tehát milyen történetet teljesít be az evangélium, mi az evangélium szíve, milyen lelkülettel beszélhetünk erről, és készen állunk-e arra, hogy milyen következményei lehetnek ennek. Milyen történetet teljesít be az örömhír? Az evangélium, az örömhír sohasem a semmibe érkezik. Amikor felhangzik bárkinek az ajkáról, az örömhír, a jó hír, amikor megjelenik szóban, amikor megjelenik egy közösség életén keresztül, vagy egy egyén cselekedeteiben és jelenlétében is, akkor mindig valahova érkezik. Emberek közé érkezik, egy közösségbe érkezik, vagy egyénekhez érkezik, akiknek van egy saját történetük, egy saját életük. Nagyon mély, meghatározó elképzelésük van arról, hogy mi a világnak a rendje, mi az életnek az értelme. Ehhez kapcsolódóan örömeik vannak, és vágyaik vannak, reményeik vannak, és céljaik vannak, aggodalmaik vannak, és kételyeik vannak. Mindig valahova érkezik az evangélium. Pál apostolnak ez az igehirdetése 3 részből áll, és ennek az első rész, amiről az első pontban beszélünk, ott azt látjuk, hogy hogyan érkezik meg Pál apostol, mielőtt elkezdene beszélni Jézusról, hogyan érkezik meg oda, ahol az ő hallgatói vannak. A korabeli szokásokhoz híven, amikor ezen a missziói úton megérkezik Pizidiai Antiókiába, szombaton elmegy a zsinagógába, a zsinagógiai istentiszteletre, ahol a megadott rend szerint felolvasnak az Ószövetségből, ami nekünk az Ószövetség. És utána a korabeli szokás szerint megkérik őt, nyilván látszik Pál apostolon, hogy tanító rabbi, hogy buzdító beszédet mondjon ezeknek a bibliai szakaszoknak az alapján, és ezt olvassuk. Az első részében nem más tesz, mint belép ezeknek az embereknek, a pizídiai zsidóknak a történetébe. Ami nem nehéz, hiszen ő maga is izraelita, ő maga is ebből a népből és ebből a gondolkodásból való. De hosszan, és nyilván ez egy rövid vázlat, amit olvasunk, de hosszan végigmondja Izraelnek a történetét. Arról beszél, hogy amit persze mindenki tud, és mégis erről beszél, hogy Izrael, Isten kiválasztotta az atyáinkat, Ábrahámot, Izsákot, Jákobot. Aztán feleleveníti, hogy nagy népé tette őket, ő belőlük lett Izrael, a mi népünk. Aztán emlékeztet arra, hogy ezt a népet Isten, amikor Egyiptomba kerültek, és ott néhány száz év után hihetetlen nyomorúságba kerültek, kiszabadította Egyiptomból a legnagyobb tapasztalata és élménye Isten ószövetségi népének. Aztán utána elmondja, hogy hordozta őket Isten a pusztában, a sivatagban, majd pedig bevitte őket Kánaán földjére, földet adott nekik, örökségül adta nekik. Aztán beszél arról, hogy vezetőik, királyaik, bíráik voltak, majd királyuk volt, az első királyra utal, majd eljut Dávidig, és azt mondja, hogy ő volt az Isten szíve szerint való király, ő volt az Isten szíve szerint való férfi. Miért mondja ezt Pál ott el? Ez nem a hittanóra felmondása. Nem arról van szó, hogy bementek, aztán felmondják a hittanórát, mert megtanulták, aztán kimennek és élik az életüket, ahogy élik. Nem. Hanem amit Pál apostol elmond, figyeljetek, minden hallgatónak, aki ott van, az életét, a mindennapjait, az identitását, ez a történet határozza meg, hiszen zsidó emberek. Azért gyűlnek össze vasárnap, nem, ők szombaton, bocsánat, a zsinagógában, a Pizidiai Antiókiában, hogy megújuljanak abban, hogy kicsodák ők, ahogy mi is azért gyűlünk össze vasárnap, hogy megújuljunk abban, hogy kik vagyunk mi, hogy mi a mi történetünk. Azért gyűlnek össze, hogy együtt megünnepeljék újra, hogy igen, Isten népe vagyunk, akiket kiválasztotta magáénak, akiknek ez a története. És amikor másnap kimennek a piacra, akkor ezzel az identitással mennek, hogy mi Isten választottai vagyunk, mert ez az az övék. Amikor nekiállnak és kézműveskednek, létrehoznak különféle termékeket, amikor kereskednek, akkor ebből az identitásból élnek, hogy mi Isten választott népe vagyunk. Amikor tanítják a gyermekeiket, akkor ezt a történetet élik meg és bontják ki, hogy milyen döntéseket fognak hozni, hogy fognak tanulni a gyermekeik. Amikor ott járnak, kelnek ebben a városban, ebben a pogány városban, Pizidiai Antiókiában, és mindenki rájuk néz, és a ruhájukról tudja, hogy ők egy más nép. És érzik ezt a gyanakvást, ezt az idegenséget, ezt a különbözőséget, akkor pontosan ebből a történetből élnek, mert az atyáinkat kiválasztotta Isten, mert Istenhez tartozunk. Az egész életüket átjárta ez. Nem hittanórát ismét el Pál, hanem arról beszél, ami megformálja őket, amilyen céljaik vannak, amilyen vágyaik vannak, amilyen álmaik vannak, az mind azt határozza meg, hogy mi, Izrael gyermekei, Isten népe vagyunk, itt egy pogány világban élünk. És Pál apostol ebbe lép be. Arról beszélünk, hogy hogyan adjuk át az evangéliumot, hogyan beszélhetünk mi másoknak Jézusról. És az első dolog az, hogy akkor mit jelent ez ránk nézve? Hogyan követhetjük Pált abban, ahogy az evangéliumot kezdi hirdetni? Próbálj elkezdeni a munkatársadnak, a barátodnak arról beszélni, hogy és az atyáinkat kiválasztotta Ábrahám, Izsák, Jákob, és pontosan tudod, már érzed, hogy mit fogsz kapni. Mi ez a történet? Annak, aki nem ebben nőtt. Úgyhogy nem abban követjük Pál apostolt, hogy ugyanezt a történetet mondjuk el, hanem abban kell követni, hogy oda lép be Pál apostol, ahol a hallgatóság van. És ezzel ad nekünk útmutatást. Ha mi, mint missziói gyülekezet, ha te, mint Isten gyermeke, bármilyen helyzetben át akarod adni az evangéliumot, beszélni akarsz, majd később látni fogjuk, hogy miért akarnál, de remélem már tudsz, az evangéliumról, akkor oda kell belépned, ahol az a másik ember van. És gondolhatsz most valakire. Gondolhatsz valakire, aki ott van a környezetedben, aki fontos számodra, hogy megismerje Istent, hogy részese legyen annak az ajándéknak, meg áldásnak, amit te kaptál Istentől. És gondolj arra, hogy oda kell belépned, ahol ő van. Ez azt jelenti, hogy nem avval kezdődik, hogy higgyél már, Jézus meghalt érted, bűnös vagy. Ne, először hol van ő? Melyek az álmai és a reményei? Mi határozza meg a döntéseit, a munkájára vonatkozó elképzeléseit, a gyerekei tanítatását, a más emberekkel való kapcsolatait? Mi határozza meg azt, ahogyan az egész életét éli? Milyen történetben helyezi magát el? És ez először arra hív bennünket, hogy mielőtt beszélnénk, először hallgassunk. Mielőtt mondanád nagy lelkesen, először hallgassál nagyon sokat. Nem abban az értelemben, hogy nem mondasz semmit, hanem abban az értelemben, hogy megpróbálod meghallgatni, megérteni azt a másik embert. Például úgy, hogy amikor valaki holnap reggel odaáll, és elkezd neked panaszkodni, és azt mondja, megint panaszkodik, elegem van belőle, akkor nem azt mondod, hogy eleged van belőle, hanem megpróbálod megérteni, hol van az a pont, hol lesz az a pont, mi az a történet, amiről ez az ember beszél, amihez majd az evangélium kapcsolható. Ha valaki az öröméről beszél, akkor megpróbálod megérteni, hogy miért örül, mi az érték az ő életében. Mi az, amitől most igazán boldog? Megpróbálsz mélyére menni, Isten szemszögéből ránézni a helyzetre, megérteni, hogy hol van ő. Mi az, ami formája? Mi van az ő életében? Hova akar belépni Isten az ő szeretetével, a jó hírrel, az örömhírrel? Hol lesz a kapcsolópont? A missziói gyülekezet tagjának az életében ez azt is jelenti, hogy nem csak egyénekre nézve igaz, hanem arra a városra, arra a kultúrára nézve, ahol élünk. Elmész moziba és megnézel egy filmet, nagyon jó. Közben tudsz arról gondolkodni, hogy mit mond ez el arról a világról, ahol élünk, milyen vágyakat, reményeket fogalmaz meg, milyen problémákat fogalmaz meg, és különben hogyan kapcsolódik majd ehhez az örömhír. Ahogy újságot olvasol, ahogy híreket hallgatsz, ahogy csak sétálsz a városban, ahogy ügyéket intézel, mind-mind része lehet annak, hogy megpróbálod megérteni, hogy hol vagyok, hogyan cselekszik itt Isten, hogyan adhatom át, mi az a közeg, amiben átadhatom az evangéliumot, milyen gondolkodásmód, milyen értékrend bontakozik ki az egész mögött. Hallgatni, meghallgatni, figyelni. Ez az első lépés. Ne akarj beszélni senkinek az evangéliumról úgy, hogy nem vagy kész megismerni, hogy ő hol van valójában. És egy pillanatra visszafordulunk, és arra az érzésre, vagy tapasztalatra, ami többeké lehet, hogy annyira meg akartak engem valamikor téríteni, akkor pontosan azt éreztük ilyenkor, hogy ebbe az volt a nehéz, hogy nem akartak megérteni. Hogy nem voltak készek meghallgatni, hogy nem is igazán ismertek, csak mondták, tudjátok, mint ez a sokszor elsütött kis viccecske, hogy hát de Jézus a válasz, de soha nem kérdeztük meg, nem hallottuk meg, de mi a kérdés, mi van a másik ember életében? Az első dolog tehát, mi az a történet, ahova megérkezik az evangélium? Pál belép ebbe a történetbe, amit beteljesít az evangélium. Másodszor akkor mi az evangélium szíve? Ez Pál ikehirdetésének a második szakasza. Amikor mondja ezt a történetet az apostol, Izraelnek a történetet, és eljut Dávidig, ami után még sok száz, nagyon-nagyon sok idő volt még, de az egy kulcsfontosságú mozzanat, akkor egyszer csak jön egy váratlan fordulat, egy törés, mert azt mondja, hogy és az ő Dávid utódai közül tette Isten Izrael üdvözítőjévé Jézust. Most nekünk ez ugyanolyan történet, hogy mondja a történetet, aztán Jézus is a történet része, de ott akkor ez ugye nem így volt, hiszen ott az volt, hogy van egy történetünk leírva a Szentírásban, és akkor egyszer Pál azt mondja, hogy de ez a történet, ami a múlté, ami le van írva a Szentírásban, figyeljetek, most, a kortárs időben Jézusban beteljesedett. Ez nem csak a hittanóra, meg nem csak a múlt, hanem figyeljetek, Isten küldött valakit, akiben mindaz, amit Dávidban ígért, hogy nem lát elmúlást ez a király, aki majd egyszer el fog jönni, az megvalósult, mert eljött Jézus. Hogy az a történet, ami meghatározza a mindennapjaitokat, a kapcsolataitokat, a gondolkodásmódotokat, az egész életeteteket, az Jézusban beteljesedett. Az Jézus eljövetelében kibontakozott. És Pál innentől elkezdi mondani Jézus történetét, halálát és feltámadását. Halálát és feltámadását, mint ami az evangélium, az örömhír szíve. És elmondja azt is, hogy Dávid utódja ez a názáreti Jézus, akit Isten küldött, hogy benne helyreállítsa a világot, megváltsa a népét és az egész teremtett világot a bűntől, de ennek a történetnek az őrzői, a felelősségi, a vallásos vezetők Jeruzsálembe, ezt nem ismerték fel. És ezért Istennek ezt a küldöttét, akiben beteljesítette volna, meg be is teljesítette, azt, amit ő akart, a ti vallásos vezetőitek megölték, keresztrára feszítették, kidobták maguk közül. De Isten feltámasztotta. És mivel Isten feltámasztotta, ezért benne van nektek a bűneitek bocsánata, ezért benne van nektek mindannak a beteljesedése, amit kezdettől fogva vártok. Mit tesz Pál? Mi történik itt? Mit tanulunk ebből arra, hogy hogyan adhatjuk át az evangéliumot? Volt az a történet, amiben belépett az apostol, ott van Jézusnak a története, halála és feltámadása, és összeköti a kettőt. Nyilván zsidóknak a Szentírásból érvel, hogy ez a kettő hogyan kapcsolódik, és hozza a prófétákat, a zsoltárokat, hogy hát hogy Jézusban az történt valóban, amit ők előre megmondtak. Azt mondja, hogy Isten minden ígéretét beteljesítette abban, hogy az ő fia Jézus Krisztus meghalt és feltámadt. Ez az evangélium szíve. Mit jelent ez nekünk? Hogyan köthetjük mi össze a mai történeteket? Ha hallgatod az embereket, ha hallgatod azt a világot, ahol vagyunk, ott vannak az életek, ott vannak az álmok, a reménységek, az aggodalmak, a kérdések. Hogyan köthetjük mi össze ezt Jézus történetével, Jézus halálával és Jézus feltámadásával? Hogy az releváns legyen. Három alapigazságot fontos szem előtt tartani ehhez. És gondolj arra az emberre, ha van ilyen ember, akinek olyan fontos lenne beszélni az evangéliumról. Mit látsz az életében, ahogy most ismered őt? Három alapigazság. Az első, hogy az az élethelyzet, az a történet, amit az evangélium beteljesít, abban vannak Isten rendje szerint való dolgok, ami Istentől való, Istennek kedves, Isten szerinti, akkor is, ha ő nem hívő. És vannak olyan dolgok, amelyek Isten rendje, Isten akarata ellen vannak, amelyek bűnösek, amelyek lázadóak, amelyek torzultak. Okay. Minden ember életében, minden közösség életében, ami nem keresztény, azokról beszélünk. Keresztényeknél is, de most nem erről beszélünk. Vannak dolgok, amelyek jók. És vannak dolgok, amelyek rosszak. Miért? Mert Isten a maga képére teremtett bennünket. És ezért, amikor az ember, az Isten képére teremtett ember létrehoz dolgokat, éli az életét, abban lesznek Isten rendje, Isten akarata szerint való dolgok, jó és értékes dolgok. De az ember elszakadt Istentől, fellázadt, és a bűnnek a hatalma mindent átjárt, és mindent eltorzított. Ezért nem lesz olyan ember, és nem lesz olyan közösség, akinek az életében akár a jó dolgok egy része ne torzulna, és ne válna rosszá. Ezért ott lesznek mindannyiunk életében azok a dolgok, amelyek nem Isten szerint valóak, amelyek megkötöznek. Jó dolgok, amelyek mégis nyomorúságossá váltak. A munka, mert például báványá lett, a szex, mert nem az Isten rendje szerint élünk vele. Bármi, ami jó, ami Isten ajándéka, de eltorzul, megkötöz, becsap, tönkretesz. De mindennek az életében ott lesznek jó dolgok is, ami meg az Isten szerint való, ami meg abból fakad, hogy az Isten képére teremtett minket. És értitek, ha ez a kettő ott van, ha hallgatod, akkor nagyon egyszerű, hogy ehhez hogyan kötöd Jézus történetét, az evangélium szívét, Jézus halálát és Jézus feltámadását. Mert Jézus Krisztus halála, a kereszt, nem más, mint ítélet a bűn felett. Ítélet a torzulás, a lázadás és az istentelenség felett. Ezt mondja Pál, amikor hirdeti ott az evangéliumot, hogy benne vagytok ebben a történetben, de nézzétek Dávid utódját, a végső királyt, az Isten elleni lázadásotok miatt, a jeruzsálemi vezetők a lázadások miatt halálra adták. Konfrontálja őket a bűnnel. És azt hitték ők, hogy mi elítéltük Jézust, de mivel Isten feltámasztotta Jézust végül, Jézus halála az ő ítéletükké lett. Hé, megöltétek azt, akit Isten küldött. A bűn torzító hatalma megjelenik sokféle módon, ha hallgatod az embereket. Látni fogod a kapcsolatokban, a munkában, a családban, a szórakozásban. Hogyan tudod ezt összekötni? Azzal, hogy Jézus meghalt a kereszten. Többféle módon. Például előtted lehet valaki, akin azt látod, hogy valaki másnak a bűne teljesen tönkretette az életét. Kifosztották, becsapták, megcsalták, otthagyták, és egy összetört ember. Micsoda vigasztalás lehet neki azt mondani, hogy ebben az összetörtségben felnézhetsz Jézusra, aki a kereszten veled együtt szenved. Ebben az összetörtségben, amiben vagy, megláthatod Istent, aki nem magára hagyta ezt a világot, hanem Jézusban veled együtt szenved a kereszten. Aztán meghallhatod valakinek az életében azt, hogy valami hihetetlen bűntudat nyomasztja, Nagyon mély önvád van benne. Heteken, hónapokon, éveken keresztül hordozza a terhet. Hogy tudja, hogy elrontotta. És felemelheted a fejét, és beszélhetsz egy olyan Jézusról, aki magára vette a te bűnödnek a büntetését. Szabad lehetsz, leteheted ezt a terhet. Aztán persze találkozol azzal, amikor valaki tudatosan benne él, vagy nem tudatosan benne él egy olyan magatartásban, életvitelben, amelyben pusztít maga körül másokat, és pusztítja önmagát ez a bűn. És konfrontálnod kell. Isten a Krisztusban megítéli a bűnt. Ez neked is valóság, szembe kell nézned ezzel. És abban a pillanatban odaérkezik az evangélium szíve, ahol van a másik ember. És ez csak azt kell, hogy hallgasd, hogy szeresd, hogy figyeld. És a másik oldalról a feltámadásnak a valósága már itt megfogalmazhatod, hogy milyen reménységet hoz, de hadd mondjak egy másik dolgot, amikor a jó dolgokat hallod az emberek életében, hogy mennyi olyan ember van, nem körülöttünk, akik jót akarnak ebben a világban, tényleg jót, akik küzdenek azért, ami igazságos, ami szép, ami nemes, akik békességet akarnak teremteni maguk körül, akik segíteni akarnak mindig másoknak, akik létre akarnak hozni valamit, hogy jobbá tegyék ezt a világot. És meghallod ezt a vágyat az ember szívébe, ami egy jó vágy, hogy jobb legyen az élet körülöttünk, és esetleg találkozol vele, mert az ilyen emberek egy idő után, és könnyen lehet, hogy csalódnak. Annyit próbáltam tenni, hiába való. Megpróbáltam valamit létrehozni, de mindig tönkreteszik mások. Nagy keserűség lehet ebből. Vagy pedig túlpörgeti magát. Tényleg én fogom megváltoztatni a világot, és belehal a végén. És rámutathatsz, hogy nézd, az a vágy, ami a szívedben van, hogy legyen jobb a világ. Hogy legyen igazság. Hogy legyen több békesség. Hogy legyen szeretet. Az nagyon-nagyon jó. De végül csak abban fog beteljesedni, hogy Isten Krisztust feltámasztotta a halálból, és ez az első zsengéje egy új életnek, egy új valóságnak, egy új teremtettségnek, ahol igenis lesz igazság, lesz békesség, lesz teljesség, és lesz szépség. Szóval másodszor az evangélium szívét oda kötni ahhoz a történethez, ahol ő van, és az beteljesíti. Harmadszor, ha kicsit unod, akkor gondolj arra az emberre, aki fontos neked. És akinek olyan jó lenne, ha az életében felragyogna Isten szeretete. Harmadszor, mert hiszen itt van úgyis szó a motivációnkról, miért és milyen lélekkel történjen ez. Pál apostol igehirdetésének a harmadik része egy felszólítás. Két kifejezésre utalok, csak az egyik azt mondja, vegyétek tehát tudomásul, hogy. Elmondja Jézus, vegyétek tudomásul. Másik, vigyázzatok, hogy be ne következzék az, amit a proféták megírtak. Érzitek ebben a kicsit furcsa is lehet ma mai világban ez a lendület, amellyel ő mindenáron meg akar győzni. Vegyétek tudomásul, hogy Krisztus meghalt, feltámad, benne van a bűnbocsánat, és nagyon-nagyon vigyázzatok, mondja Pál, hogy nehogy az történjetek veletek, amit a próféta mond, és idéz egy részt, ahol Isten azt mondja, sok száz évvel korábban egy prófétán keresztül olyan dolgot fogok tenni, amit nem is gondoltok, és az összes zsidó tudja, Pál ezt nem idézi ott tovább, hogy ez pedig egy nagyon ítéletes és egy nagyon, nagyon ijesztő dolog. Tétje van! Azt mondja Pál, tétje van. Itt az apostolnak ez a lelkülete, ez a szenvedélyessége, hogy kiélezi a hallgatók számára annak a felelősségét, hogy most, hogy átadtam az evangéliumot, elmondtam Krisztus halálát és feltámadását, úgy, ahogy az kapcsolódik hozzátok, most tétje van annak, hogy ti mit kezdtek ezzel. Vegyétek tudomásul, pozitív megerősödés. Ez a tiétek, nektek van, válaszolnatok kell, vigyázzatok, nehogy elutasítsátok azt, aki szól. Miért fontos nekünk belenézni Pálnak a szívébe ezen a ponton, és ezt a sürgetést, amellyel a hallgatókra helyezi a felelősséget, ezt felidézni? Mert mi ma nem szeretjük az ilyen sürgető dolgokat. A mai kultúrában nagyon idegen ez, hogy tényleg valakit meg akarunk győzni. Vajon mi volt Pálban? Könnyen hallhatjuk ma, hogy hát ez valami agresszív, térítő szándék. nem csak azért van, hogy fel akarja építeni a saját szervezetét, nem ezek a legveszélyesebb emberek, de ha ismerjük az apostolt, meg például azt az árat, amit fizet ezért, hogy itt a végén üldözik őket, de hát ezt kapja végig, és újra megy. Ahogy egy ponton egy másik levelében, egy levelében vall erről, azt mondja, hogy a Krisztus szeretete szorongat, hogy szorít engem, feszít engem, az Istennek a szeretete, ami ebben a Krisztusban, az ő halálában és feltámadásában megjelent, ahogy Isten be akar vonni a magával való kapcsolatba, ahogy el akar érkezni az életünk valóságába. Feszít, mondja Pál, szorongat, szorítja, nem tudja magába tartani. És ez, mert hogy a tét az örökké valóságra fut ki. Missziói gyülekezet. Hol van, miből születik ez a sürgetés? Ez a szorítás. Két dologtól kell magunkat elhatárolni. Az első, amitől joggal félünk, de ami nem ment meg minket attól, hogy beszéljünk. Az ítélkező, másokat kioktató, lenéző, térítő beszéd. Ugye? Azt tényleg nem akarjuk. Amikor valaki ítélkezően, kegyetlenül beszél a nem hívőnek, de szinte jól esik neki, hogy közben ő magát igazolja, hogy én milyen jó hívő vagyok, mert én erről beszélek neki. És ebből ezt az, amit az elején mondtam, ebben nincs meghallgatás, nincs szeretet, nincs jó érzés, ez elijeszti az embereket. És ha volt ilyen élményünk, azt mondjuk, hogy na ez az, ami nem akarok lenni. Nem akarok erőszakos térítő lenni, ennél rosszabb nincs. Ez az egyik. De a másik oldalon akkor mi jelenik meg? Na, hát én nem vagyok ilyen. Én büszke vagyok arra, hogy én toleráns vagyok, alázatos és nyitott. Valójában persze csak piszokúgyáva. Valójában csak piszokúgyáva. A munkahelyen, na nem, hát boron nem vagyok, még bajom lehet, különben is magánügy, nem? Ilyenek vagyunk keresztények. Vagy a megértő és toleráns ember állarca mögé bújunk sokszor, de valójában arról van szó, hogy jobban féltjük magunkat, mint amennyire fáj nekünk az, hogy ez a másik ember nem ismeri Istent. Önzés. Vagy pedig szeretjük kiosztogatni a többit, mert ezzel önmagunkat erősítjük meg, ami semmi más, mint ugyanolyan önzés. Mi az apostol lelkülete? A Krisztus szeretete szorongat. Hogyan lehetsz egyszerre bátor, szabad, nyílt, mersz beszélni az evangéliumról? Ugyanakkor együttérző, figyelmes, szerető és alázatos. Ez a kérdés, elnézést, a csalódást okozok, visszavetett a második ponthoz. Mi az evangélium szíve? Az evangélium szíve és a te szíved. A te életedhez hogyan kapcsolódik Krisztus halála és Krisztus feltámadása? Téged hogyan formált meg a megfeszített és feltámadott Krisztus? Mert gondolj bele, ha a mi történetünk, a mi életünk, és nyilván újra és újra vissza kell térnünk az evangélium szívéhez, Jézushoz. Ha újra és újra átéljük, hogy x éve keresztény vagyok, de még mindig nyomorú, annyi mindent látok magamban, ami nem az Isten szerint való, és nem kedves neki, de kegyelemből élek, bocsánatom van Krisztusban. Ha egy megtört emberként vagyok előtte, akkor ez nem engedi, hogy ítélkező, kemény és kioktató legyek, mert tudom, hogy cseppet se vagyok jobb, mint az az ember, akinek az evangéliumról beszélek. Cseppet se vagyok jobb. Nem vagyok jobb. Ugyanakkor, mivel Isten az én életemben meg tudta tenni, hogy megváltott, és elhívott, és szent lelkével újjá született, akkor más életébe is meg tudja tenni, és ezért szabad vagyok beszélni. Az evangélium, és egyedül az evangélium, Krisztus maga adja egyszerre ezt, hogy bátor légy, nyílt és szabad, ugyanakkor alázatos, megtört és meghallgató és szerény. És ez a kettő együtt, ha for bennünk, akkor beszélhetünk másoknak az evangéliumról, mert mögötte van a szívünk, a lelkünk, a lényünk. Befejezésül készen állsz-e a következményekre? Mert az evangélium hirdetésének következménye van.
Talán gyakran azért vagyunk közömbösek, mert úgy véljük, hogy úgysem történik semmi, nem? Úgysem történik semmi. Vagy lehet, hogy azért nem történik semmi, mert közömbösek vagyunk. Ez talán jobban igaz. Mi a következmény? Kettő van, csak az egyikről beszélek, és a jobbról. Kettő van. Az egyik, hogy egyesek megtérnek, a második az üldözés. Az üldözésről többször beszéltünk az elmúlt időben. És az is benne van, azért nem akarom el. De Pál ige hirdetése után egyesek hisznek, és nagyon sokan érdeklődnek. Egyesek hisznek. Teljes szívvel meg vagyok győződve arról, hogyha amiről itt szó van, azt éljük, akkor, ahogy eddig is történt, még inkább történhet. Egyesek, akiket Isten erre kiválasztotta, hogy Pál mondja, akiket Isten erre elválasztott, a mi bizonyságtételünk nyomán hitre fognak jutni. Kell lennie neked nagyobb dolog, mint részese lenni annak, ahogy Isten a maga világosságába hív el embereket. Van ennél szebb? Ez nem lelkipásztori dolog, amiről nem ilyen. Ez a mindennapi élet. Egyesek hisznek. Rajtad keresztül egyesek hihetnek, ahol állsz, nap mint nap, a munkahelyen, bárhol. Rajtad keresztül egyesek hisznek. Ha a szívünkbe ég, ha beszélünk róla, egyesek hinni fognak. Egyesek a te bizonyságtételed nyomán fognak elindulni az Istennel való útjukon Krisztus követésében. Van ennél bátorítóbb? Van ennél izgalmasabb? Van ennél felemelőbb? Kész vagy a következményekre? Befejezésül egy történet, a teológus voltam, rég volt, 4 éves. Összehívtuk Dórával a szörfös barátokat, nem hívőket. Elkezdtünk egy evangelizációs bibliatanulmányozást egyikük lakásán. Égett a szívem a vágytól. Megosztam velük az evangéliumot, higgyenek. Oda került egy kollégája is Dórának. És akkor mentek a hetek, hetente találkoztunk, és egyszer csak Dóra azt mondja, hogy ez a kolléga nője, aki járt ebbe a csoportba, megtért, és hisz. Nem hittem el. Nem lehet, hogy... De olvasta a Bibliát, és átadta az életét Jézusnak. De hát ez nem így van, hát én küzdök, hát értitek? Nem tudom, hogy lehet, de egyesek hisznek. És ha ez nem elég nekünk, akkor már nagyon hideg a szívünk. Kérjük az Urat, hogy a Szent Lelkével tüzesítsen fel bennünket, küldjön ki bennünket, hogy hirdessük az evangéliumot. Készen megfizetni az árát is, üldözésről is olvasunk. Mert egyesek hinni fognak. És ha úgy vagyunk itt, mint akik csak keresnek, gondolkodnak, akkor lássuk meg, Isten szíve azért ég, hogy minél többen higgyenek, és ezek között te is ott legyél. Amen. Imádkozunk. Valóban az a kérdés, Urunk, hogy mi a mi kincsünk, és hol van a mi szívünk. És akár a tiédnek valljuk magunkat, akár még keresünk téged. Kérünk, hogy Szent Lelked által hozd el először vagy újra az evangélium nagy ajándékát, nagy áldását, nagy vigasztaló, gyógyító és szabadító hatalmát az életünk közepében. A megfeszített és feltámadott Krisztus valóságát, akiben minden álmunk, minden vágyunk, egész életünk, minden pillanata, perce célba ér és megnyugvásra kerül, akinek vére valóban megtisztít és minden bűnből tisztává mos, akinek feltámadása felülemel minden kudarcon, minden hiába valóságon ennek a világnak, minden megtörtségén. És így ad bennünket vissza embertársainknak. Jöjj hát, tüzesítsd fel szívünket, és tégy bennünket olyanokká, akik meghallgatnak, szeretnek, imádkoznak, beszélnek, és élik a te életedet az életben. Imádkozunk, Urunk, a szükségben lévőkért közöttünk, különösen azokért, akik súlyos betegséget hordoznak, lelked vigasztaló és gyógyító erejével látogasd meg őket, és győzed le a betegséget. Imádkozunk azokért, akik szívében vesztesség van, akár szerettüket vesztették el, akár egy kapcsolatban élték meg a vesztességet, vagy az élet bármely más területén. Mutasd meg ezen a hiányon keresztül, hogy te hogyan tudsz betölteni mindent, minden gondolatunk, elgondolásunk felett. Imádkozunk, Urunk, a városért, az evangélium terjedéseért Budapesten, Magyarországon. Imádkozunk, Urunk, vezetőinkért. Adj nekik alázatot, tisztességet, bölcsességet és felelősséget. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy minden kérésünket eléd tárhatjuk, és te mindazokat figyelemmel, gondoskodásoddal és szeretettel veszed és kíséred az életünkben. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.